Ott én elszúrtam, hogy 88-ban elvettem feleségül Marit. Pont 88-ban, márciusóban vidőn a politika szakít. S a Komcsik pártja megy új irányba, s velük a Mari apja, aki a régi gárda kemény titánja, és pont az ő lánya volt Mari. Március hóba ütött az óra, elvettem épp, hogy ezt a Marit. S még aznap este, majd hanyatt esve, hallom az apus pártja szakít. Mondok apusnak, te aztán jó vagy, marha nagy politikus öreg. Az ember nősül, hozzád megy bűl, s bánja rögtön meg. Ha előbb mondott, hogy ti lekoptok, hiába Marina nagy didi. Popó hiába a Komcsi lánya, frász, aki elveszi. Sírt ott az árva, hogy így úgy a lánya, de én csak rossebb, aki megesz. Majd medve bőrre, ketten ledőlve, megittunk viszkit három rekeszt. S ottan ledőlve, hát kissé enyhülve, rászólok, tudod, hogy mit öreg? Mit előbb mondtam, az csak kínomban, mondtam a Marit illetőleg. A viszkid is jó, a lányod is jó, s azért, mert a pártod most szakít. S hogy én elszúrtam pont 88-ban, nem balhízok itt. Menek az évek, jönnek az évek, azért a Komcsik pártja kemény. Vonuljunk már ma illegalitásba, hát ha van remény. Ugrott a pósom, nagy régi sólyom, mindene az illegalitás. Revolvert rántott, és így kiáltott, te jó kis elvtársam vagy, Balázs. Bár én elszúrtam, hogy 88-ban egy Komcsi házba mentem beül, azért az hős tett az időknek, néha az ember szembe szegül. Az após pisztolyával megyünk illegalitásba, megtanít, mi a vörös segély. Én nap összebújva, röplapokat nyomva, az ember a jéghátán is megél. 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 Az ember a jéghátán is megél.
Az elmúlt két hétben továbbra is az foglalkoztatott, hogy miképpen lehet kilépni a lélekülő rendszerből, és milyen választási lehetőségei vannak az embernek, ha kénytelen maradni. A 70-es, 80-as években Hamvas Bélának kultusza volt a 20-30 éves fiatalok körében. Ezek a fiatalok már semmiféle mozgalommal nem tudtak azonosulni, viszont szükségük volt arra, hogy tartozzanak valahova, és igényük is volt az intellektuális létre. Hamvast olvastak, viszont nem csak Hamvast ismerhették meg, hanem gondolatait is, számos ismeretre tehettek szert, anélkül, hogy mondjuk egyetemre kellett volna járniuk. Ezek a fiatalok általában háttérbe vonultak, unalmas és jelentéktelen munkával kerestek pénzt, lehetőleg olyan helyen, ahol nem igazán figyeltek rájuk, munka közben is tudtak intellektuális dolgokkal foglalkozni. Belső szabadságra vágytak, és ez kiskapunak bizonyult, ha már a valódi teljes szabadságot nem élhették meg. Például a munkanélküliség ugye bűncselekmény volt, nem lehetett csak úgy látszólag henyélni a világba. A rendszerváltás után a külső szabadság már nincsen korlátozva, és az embereknek már nincsen olyannyira igénye a belső szabadságra, a szellemi és fizikai el, illetve kivonulásra. Kinyílt a világ mindenféle téren, ha valaki elég korrupt, azt csinálhat, amit akar, látszólag. Elutazhat ide-oda, és megvehet dolgokat, meg ilyesmi. Oké, hogy a 90-es években eltűnt ez a kultusz, mindenki örült, hogy van minden, kihasználták a lehetőségeket, újdonságokat, de annyira kézenfekvő lenne, hogy elővegyük ismét, hiszen nem csak politikai, társadalmi és gazdasági válság van, hanem nagyon súlyos szellemi válság is. Az emberek elképesztően boldogtalanok, feszültek, idegesek, gyűlölködnek, és nincs túl sok remény arra, hogy ez változzon. Maximum fokozódni tud ez az állapot. Olyan, mintha az emberek nem akarnának jobbítani a helyzetükön, mintha nem akarnák észrevenni, hogy kinyírják a lelküket, vagy eladják a lelküket nagy házért, hatalmas tévéért, és mindenféle extra zabálnivalóért. Karácsonykor kezdtem el olvasni Hamvas Patmosz egy című esszékötetét, ajándékba kaptam. Rögtön az első fejezetben részben választ is kaptam a legfőbb kérdéseimre, miközben olvastam a Direkt morális a rossz lelkiismeret című esszéjét. Akinek egyszer bejött Hamvas életszemlélete és filozófiája, azután minden egyes szavát szentnek tartja. Én is így vagyok ezzel. Leírja, hogy mik azok a dolgok, amiket az emberek lelkét megmérgezi, amik miatt undorral és önutálattal kelünk fel reggel és indulunk dolgozni. Mi az oka annak, hogy oly sok ember gyűlölködik nap mint nap, és hogy lehet ebből kilépni, ebből a pokolból. Fel fogom olvasni jó részét ennek az esszének, mert képtelenség anélkül összefoglalni, hogy az ember ne ugyanazt a mondatokat adja vissza, amiket Hamvas leírt. A rossz lelkiismeret a behódolás és a korrupcióhoz való alkalmazkodás következménye. Nem csupán élethazugságról van itt szó, hanem arról a silány becsvágyról, hogy az ember csak erre a tetű halhatatlanságra tartja magát érdemesnek. Ez a világnézet azt hirdeti, hogy az anyagi erők teszik jobbá és rendezetté az életet. Az ember védtelen a korrupció hitványsága ellen. Ezzel szemben a Direkt morál látja ezt a válságot, ezt az élethazugságot, és megkísérli a lázadást, melyben benne van a lehetőség, hogy megtaláljuk és haladjunk azon az úton, ami kivezet minket ebből a hazugságrendszerből, de sajnos a lázadót is, a gyűlölet és a bosszú foglyul ejti, és semmivel sem lesz jobb, mint az, aki korrupt és aljas.
Oda megyünk adni, ahol melót kapni. Városom utcáin furcsa szorongást érzek. Nem biztos, hogy itthon vagyok, idegen arcok néznek. Belső remegés, nyugtalanság, egyedül vagyok és félek. Nem múltak el nyomtalanul, bennem a 80-as évek. Itt mecsek alján az élet, ugyanolyan, mint máshol. Kelet-európai vergődés, ezt a nyugat-európai lázból. De csak alján az élet, ugyanolyan, mint bárhol. Túl közel a szakadékhoz, a mennyországtól távol. Járnak. Elszaporodtak a csúszómászók, rámenősek és bátrak. Nem hiszem, hogy túlélem egy ország haldoklását. mindenhol csak a pénzt imádják, az új isten képmását. Itt fecsek alján az élet, ugyanolyan, mint máshol, kelet-európai vergődés, ezt a nyugat-európai lázból. De csak alján az élet, ugyanolyan, mint bárhol, túl közel a szakadékhoz, a mennyországtól távol.
Direkt morál és rossz lelki ismeret. Az ember semmire sem megy. Aki intakt, az műveletlen. Aki művelt, az korrupt. Az intakt előtt le kell tagadni a műveltséget, a művelt előtt le kell tagadni az intaktságot. Az ember semmire sem megy. Egyáltalán nem tudnék beleegyezni abba, hogy valaki ezt tőlünk független világ kényszerének tulajdonítsa. Tőlünk függetlennek lehet tartani a szabadesést, bár a megfogalmazás ellen is van kifogásom. De határozottan tiltakoznék, ha valaki azt állítaná, hogy a világ létrehozásában ártatlanok vagyunk. A magam részéről az olyan embernek nem csak épp értelmében, hanem tisztességében is kételkednék, aki kétségbe vonná, hogy ezt a világot mi csináltuk, és folyamatosan mi csináljuk. Arra vonatkozólag, hogy a világ olyan, amilyen, senki részéről semmiféle panaszt nem vagyok hajlandó elfogadni. Nem kellett volna olyan készséggel hozzájárulni ahhoz, hogy így legyen, és nem kell olyan készséggel hozzájárulni ahhoz, hogy így is maradjon. A behódolás csak nem sohasem történik elhatározással. A harmadik Richard ritka. Harmadik Richard az az ember, aki elszántan beleveti magát abba, hogy to be a villain, most pedig gazfickó leszek. A gazdasági és szociális érdekek ezen a koszos lejtőn, ami az idő, előtérbe helyeződnek, és kielégítésük csak a morális kvalitások rovására történhet meg. Az első lépést mindenki csak kivételesen, és csak egyszer teszi meg. Soha többé. Érthető. Látja, hogy a létminimumot megközelítő jövedelemmel jelentéktelen helyen elrejtőzhet, és intaktságát esetleg megőrizheti. Viszont akkor az annyira vonzó javakról le kell mondania. Mert azt is látja, hogy minden előnyért, amely a szociális jelentéktelenségen és gazdasági létminimumon túl van, nem munkájával, hanem moralitásának feloldásával kell megfizetnie. És ez alól kivétel nincs. Nem igaz, legalábbis egyelőre, hogy minden jól megalapozott társadalmi helyzet és jövedelem alapja a morális értékek feladása. Az azonban kétségbe vonhatatlan, hogy minden a létminimumon túlszerzett jövedelem és a jelentéktelenségből való minden kilépési kísérlet sikere nem a tényleges munka teljesítményen, hanem a korrupcióhoz való alkalmazkodáson múlik. Munkát egyáltalán nem fizetik, vagy ha igen, nagyon rosszul. Általában aszerint fizetnek, és pedig néha egészen jól, hogy az ember a korrupció milyen fokozatát képes realizálni. Úgy látszik, csak két eset van, szegénységet fogadni, névtelenségbe vonulni, és minden hatalmi becsvágyat feladni, vagy pedig to be a villain, és diabolikus nosztalgiával a demoralizáló erőknek önmagában szabad folyást engedni. A szomorú az egészben, hogy ez az ember csak ritkán lesz gonosztevő, többségben csupán svihák és link. Amit az ember itt elkövet, nem bűn. A bűnben, mondja Bataille, mindig van valami érdekes. Ez itt tökéletesen jelentéktelen. A bűnnek van mélysége, ettől az ember csak bepiszkolódik. A rablónál is van hitványabb, a parazita. Viszont aki csinálja, önmagában összetört létezést hord. A tehetségtelen ember számára nem különösebb megrázkódtatás. Nincs mit vesztenie. Minél kisebb valaki, minél igénytelenebb, minél kevésbé veszi önmagát komolyan, vagyis minél zsurnalisztább és súlytalanabb, a korrupciót annál simában tűri el. A kis tehetség felmorzsolódik, és nem marad meg belőle más, mint a rutin. Minél tehetségesebb valaki, a behódolás annál végzetesebb. A magas becsvágy ismertetőjele, hogy az igazságon kívül minden egyebet csak nehezen visel el. Az első lépés után, bármilyen kivételesen követték is el, megállni alig lehet. Az ember asszimilációs képessége határtalan. Heckel azt mondja, ha nem ég hamuvá az ember, a poklot is órák alatt megszokja. Az utat a mélypontig különböző idő alatt futják meg, de az egzisztencia intaktságát feladja, az ellenállás egyre gyengül. Az aljasság konstans tényezővé válik, amíg izmus lesz belőle. Itt aztán mindenki azt szerint, hogy rövid vagy hosszú lejáratú korrupcióra rendezkedett be, esetleg egy ezután következő rezsim követelményeit is számításba véve, különböző élettechnikai bravúrokat alkalmaz, és ortodox affinitásban lehet egy külsővel, amellyel csalni szokás, és reménykedhet abban, hogy bomlott szemfényvesztése örök életű. Még a bűnbánat hamisítást is eljátszhatja. Ha valaki szociálisan előre halad és gazdaságilag gyarapszik, a lelkiismeret nem szokta megnyugtatni. A lelkiismeret sajátságos monománia. Az ember azt mondhatná, hogy a világgal pontos oppozícióban áll. Nem pragmatikus és főként nem materialista. Ezen felül mindezt egyáltalán nem titkolja. Nincs benne opportunizmus, nem is realista, cseppet sem reálpolitikus, annyira nem, hogy ez már nem is józan. Taktikai érzéke nulla, a jólétet nem sokra becsüli, a hírnévről nem is szólva. A lelkiismeret soha nem alkalmazkodik, alkalmazkodásra nem is kényszeríthető, és ha az ember alkalmazkodik, a lelkiismeret annak minden esetben ellentmond. Annak, aki behódol, nincs jó lelkiismerete. Ez biztos. A rossz lelkiismeret elsősorban privát ügy. Az ember kénytelen önmagát lelkiismeret előtt igazolni. Alkalmazkodása mellett érveket kell felhoznia, és önmagát lelkiismerete ellen meg kell védenie. Ha az alkalmazkodás tovább folyik, a lelkiismerettel szemben felvett dialektikus magatartás elmélyül, és az embernek rendszeres védelemre van szüksége. Eleinte elég volt, ha az ember megélhetési kifogásokat támasztott, később már családjára kellett hivatkoznia. Végül elkezd úgynevezett világnézetet építeni. Sok esetben vallásos lesz. A dolgok rendje, hogy az ember nem csak hazudik, hanem azon felül be is kell bizonyítania, hogy igaza van. Nem a mindennapi kenyér neurózisáról van szó. Ha csak ez forogna kockán, könnyen megértenénk egymást. A világnézeteket nem az igazság érdekében építik, hanem a rossz lelkiismeret ellen. A világnézet tudós épület, amelyben az ember elrejti szorongását. Az alkalmazkodó abban a hiszemben van, hogy a korrupciója kívülről nem látható. Ezzel szemben tény, hogy a legelső dolog, amit rajta észrevehető, éppen a korrupció. Már messziről, már hátulról, már tartásán és lépésén mindenkin holtbiztosan megállapítható, még az is, hogy karrierjét hogyan kezdte, meddig jutott el, és mire készül. Különösen egy ember az, aki mindezt azonnal észreveszi. Ez az ember az, akinek rovására az alkalmazkodást elkövetik. A rossz lelkiismeret provokál, és pedig morálisan provokálja azt, aki nem hajlandó alkalmazkodni, és az embert a direkt morál álláspontjára kényszeríti. A direkt morál nem a rossz lelkiismeret projekciója. Olyan ember, aki a korrupt alkalmazkodással szemben a morális vádat képviseli, tényleg van. Bárki legyen is, egy dolog bizonyos, hogy ez az ember az alkalmazkodásban nem vesz részt. Hogy a világot maga adta fel tudatosan, vagy élhetetlenségből kiesett, bizonytalan. Tény az is, hogy éppen ezért a javakról le kellett mondania. De nem csak a javakról. Világon kívül, vagyis a társadalmon kívül. Elvesztette nem csak reményét az emberi életre, hanem arra is, hogy a többivel együtt éljen. És azt, hogy veszteségben van, akár akarja, akár nem, számon kell tartania. Aki alkalmazkodik, él, az élet akármilyen koszos, a javakat eléri, ha rossz lelkiismeretted is, a többivel együtt van. Aki nem alkalmazkodik, akár undorból, akár másokból, közösségből ki van zárva, absztrakt dialógusban, csak mint ellenfél és vádló. Aki behódol, az alkalmazkodásban lényét feladja és végül elveszti. Aki nem hódol be, lényét megtartja, de nem tud vele mit kezdeni, mert egyedül áll. Valaki vagy él, és az élete ára a beszennyeződés, vagy nem akar beszennyeződni, de akar az életről kénytelen lemondani. Ez a direkt morál és a rossz lelkiismeret. Lemérhetetlen a távolság a rossz lelkiismeret és a direkt morál között. A rossz lelkiismeret a világ vitorlásában él. A direkt morál az igazságtól való elhagyatottságban él. Van, aki a direkt morálban remekül érzi magát. Gyönyörködik abban, hogy a korrupción kívül áll és ítélkezhet. Különös győzelem, amikor az ember fogát csikorgatja, mellőzve lenni, elnyomva szegénynek lenni. Nem bírja ki senki mély sebek nélkül. A direkt morál a lázadás és a forradalom tenyész helye. Minden lázadó és forradalmár morális bázison áll, és ez benne a direkt morál. A behódolás nem bűncselekmény, hanem botrány. Aki alkalmazkodik, nem gonosztevő, hanem aljas. Ezért nem bíróság előtt van a helye, hanem felháborít. Ez a felháborodás a lázadás csigrája. Senki sem úszta meg anélkül, hogy ne forraljon bosszút. Ha bosszú kitör, kész a forradalom. A forradalmat nem a lázadó csinálja, hanem a korrupció csinálja a lázadót. A lázadó nem a korrupció életre kelt rossz lelkiismerete, hanem az élet javaitól megfosztott és közösségből kizárt ember bőszültsége. A forradalmár azt hiszi, mert valaki nyomorult, az igazság csak az ő oldalán lehet. De abban a pillanatban, amikor a forradalmár a világot elfoglalja és berendezkedik, a javakat azonnal birtokba veszi, és védeni kezdi, a rossz lelkiismeret benne már is felébred, és a direkt morált tüstént provokálja. Soha még nem zajlott le forradalom, hogy ez paradigmatikusan ne ismétlődött volna meg. Eszméit hiába hirdeti tovább. A hirdetés már nem a direkt morál, hanem a rossz lelkiismeret hangján történik. Ha a forradalom már hatalomhoz jut, a világnak tüstént behódol, és megkezdődik az egész előről.
Tévedt utazó érkezem, egy rozsdás várom.
a hiteles elkötelezettség, hogy az ember önmagát realizálja. Ez a feladat az élet összes erőit igénybe veszi, és az eredmény akkor is legtöbbször fragmentális. Félelmetes, de így van. De akárhogy is legyen, ez az élet dicsősége volt és maradt. Aki behódol, az ember hiteles elkötelezettségét nem vállalja. Bizonytalan, hogy miért. Lehet, hogy a feladat túl nagy. Mivel a világban az, hogy az ember önmaga legyen, olyan nagyon nehéz, a korrupcióba veti magát. Ha már nem lehet önmaga, legalább habzsolja fel mindazt, amit csak tud. Nem képes bevallani, hogy mivel a világ szerkezete olyan, amilyen, kénytelen engedményeket tenni. Viszont csak annyit enged, amennyi élete fenntartásához feltétlenül szükséges. Ez a baj. Ha világnak így tenne engedményt, ez kivételes aktusnak tekinthetné, és hagyná, hogy tette merüljön el a semmibe, önmaga pedig kívül maradna, és eredeti helyét megtartaná. Ehelyett magát tettével azonosítja, és elkezdi azt védelmezni. Nem képes arra, hogy nyíltan hazudjék, tudjon róla, és azt elviselje. A behódolás egyetlen aktusa még menthető lenne, ha nem lenne összekötve az az élettechnikai praxissal, amelyre a rossz lelkiismeret kényszeríti, hogy korruptettét elkezdi önmaga előtt igazolni, és azt ne igyekezne a világnézeti dialektikájának bevetésével helyesnek feltüntetni. Aki önmagát feladja, sohasem szabadul meg attól, aki mindezt látja. Emmanuel Monir a TED geográfiáját 4 ponttal jelöli meg. E 4 pont szerint minden tett, a külső valóság átalakítása, az emberi személy formálója, az embert emberhez közelebb hozza, az értékek világát növeli. Ezekkel a szélességi és hosszúsági fokokkal mérve a behódolás a külső világot nem pozitív, hanem negatív irányban alakítja át, vagyis nem tisztultabbá, hanem feldúltabbá teszi. A behódolás az emberi személyt demoralizálja, a behódolás az embert az embertől eltávolítja. A behódolás nem az értéket növeli, hanem azt, ami elvetendő. Ez az, amit a direkt morál a legtisztábban lát. A behódolás az embert eredeti alakjából kivetközteti, és az élet végeredményét kompromittálja. A behódolásnak ezt soha senki nem bocsáthatja meg. A behódolásból soha sem lesz, és nem lehet nagyság. Ez a par excellence, antitragikus, vagyis ez a botrányos egzisztencia. Direkt morál inkább őrület. Nincs megalázóbb, mint elviselni, hogy a behódolás virtuóz élettechnikával miként fut be nagy pályát, és miként teszi kezét az élet javaira, és miképpen foglalja el az élet helyét, mintha az egész az övé lenne, és vesz részt abból, amiből mindenki más kizárt. Abban, aki ez ellen nem tud kellőképpen védekezni, 10 000 inkarnációra való méreg gyűlik össze. A bosszú. A bosszú, mondja Nietzsche, az akarat tiltakozása az idő ellen. Minden mártírt gondolja meg jól, vajon nem a bosszú, amely benne dolgozik. Ó, ha az embert a bosszútól valaki meg tudná váltani. A behódolás az embert eredeti alakjából kivetközteti, és az élet eredményét kompromittálja. De aki nem hódol be és nem alkalmazkodik, tiszta lelkiismeretét fenntartja, és intaktságát megőrzi, és a direkt morálban áll, az a bosszú angyalává lesz. A direkt morál narcisztikusan ragaszkodik hősies és görcsös tisztaságához. A direkt morál nem szociális, hanem egocentrikus. Ezért, ha felülkerül, nem közösséget teremt, hanem forradalmat. A direkt morál, miként a rossz lelkiismeret, a nagyságot kizárja. A direkt morál középszerű és démoni. Aki behódol, beszennyezi az életet. A rossz lelkiismeret a beszennyezett élet nyugtalansága. A direkt morál a közösségből kizárt és javaktól megfosztott ember életféltése. A behódolás megbocsáthatatlan. Annak, aki behódolt, térden állva kell bocsánatot kérni az igazságtól, amelyet megsértett. Addig nem térhet haza. A direkt morál csak akkor oszlik el, ha felszólítják, hogy a szeretet világába lépjen, és tényleg belép. Akkor a pokol tüzét elkerülheti. A világ szó 2 értelemben használatos. Az egyik értelem a görög kozmosz, a másik a hely, ahol az ember él, de nincs otthon. Természettel, vagyis a kozmosszal, mint mondják, nincs különösebb baj, még a hőséggel, a faggyal, az árvízzel, a földrengéssel sincs. Amiben baj van, mindig a világ. Voltak akik, mikor légitámadás után zivatar tört ki, és a menny megdördült, a megkönnyebbüléstől könnyeztek. Az égzengés hangja bombáéhoz képest annyira megnyugtató. Miképpen tudtam rábeszélni magam arra, kérdi Gabriel Marcel, hogy ezt az észbontó zavart elfogadjam. Mi az egészben a legkülönösebb, hogy a világ olyan, mintha magától értetődne, még sincs semmi, ami kevésbé lehetne elfogadni. Nem környezet, nem az ember továbbnövése, nem a természet, nem a társadalom, nem közösség, nem állam, nem az emberek, nem korszak, nem civilizáció. Mindennél általánosabb és nagyobb, rugalmasabb és szilárdabb, de mindennél idegenebb és ismeretlenebb, ellenségesebb és félelmetesebb. Itt senki sincs otthon. Ez az, amit külön meg kell tanulni, mert az ember eredetileg nem tudott róla semmit. Az újszülöttet ott fogadta a küszöbön, de tudta volna, dehogy jött volna ide. Világ az, amit meg kell ismerni, már egészen korán, a bölcsőben, ami az ember gyötri a családban, ami lerohanja az iskolában. Az ember magával hozza annak az életnek a képét, amely életre örömet támad megszületni, és ez a kép mindenkiben azonos. Nincs közöttünk különbség. Igazi életünkben bennünk lévő ősképe mindannyiunkban egyforma. Ez az, amit az ember komolyan vesz és őriz, amit akar és ápol, és amit szeret, és amiből szeretne nem engedni. Az ember azzal a bizalommal születik meg, hogy itthon lesz, és magával hozott életét kedvére élheti. Ehelyett valószínűleg életének első 5 percében észreveszi, hogy nem csak hogy nem élheti, mintha a világ egész ereje arra összpontosulna, hogy a benne levő életet kikezdje és aláássa, destruálja és megfojtsa, elnyomja és összetörje. A természettel még a nagy katasztrófák idején sincs baj, mert azok mindig elemiek. Ha a vulkán kitör, vagy jön a szökőár, a tájfun, lezuhan a meteor, az alvilág nem mozdul meg. Amiért az emberrel még az egyszerű dolgokban is baj van, hogy nincs olyan kicsinység, amely ne tudná az alvilágot megmozdítani. Kék leányszem pillantásában lehet olyan indulat, amely megidézheti a sötétség démonait. A természeti csapás elmúlik, az ember megnyugszik. A fölkeltett démon azonban itt marad. Az egyetlen, amit az ember tehet, hogy alkalmazkodik, de ha alkalmazkodik, abban a veszélyben forog, hogy lényét elveszti. Semmi sincs közelebb az öngyilkossághoz, mint a világnak való behódolás, ahogy az a pillanatban testet ölt. A kínai és a japán hagyományban a világ megismerése külön tudás volt. Szokás, udvar, utca, hivatal, divat, politika, érvényesülés, illem, udvariasság, szólamok. Világosan tudták, hogy mindez egészen más, mintha természetes lenne, mint a kínai mosoly, annyira, hogy az első pillanatban önkéntelenül mindenki tiltakozik ellene. Nem a szokást megtanulni nehéz, hanem éppen ezt a szokást, amely már nem szokás, hanem valami más. Azt, amely az emberit nemhogy nem fedi, hanem a való helyzet felől félrevezet. Van benne valami, ami elviselhetetlenül sértő, ami az ember mi voltából kivetkőzteti. Más dolog élni, és más a világban lenni. Ezt a kettőt még senki sem tévesztette össze. Aki tisztában van azzal, hogy mi a világ, óvakodik attól, hogy azzal kapcsolatba lépjen. Chuangcéről mondják, hogy a miniszterséget visszautasította, és semmiféle hivatalt nem fogadott el. Különleges módszerhez kell folyamodni már csak ahhoz is, hogy békében hagyják. Kerülni kell minden feltűnést, be kell fogni a száját, nem szabad kihívóan öltözködni, de még csinosan sem, nem szabad a kelleténél jobban táplálkoznia, kellemesen laknia, önmagát ápolnia. Csak halkan és távol, és egyszerűen remetének, joginak, magányosnak lenni. Mégis. Nem élhetsz úgy, mint a csillagok. Ahol az egyik oldalon életészség, a másikon sértettség, az egyik oldalon karrier, a másikon irigység, az egyik oldalon korrupció, a másikon bosszú, az egyik oldalon hitványság, a másikon lázadás szemben áll, ott keletkezik a világ. A világ a direkt morál és a rossz lelkiismeret feszültsége. A világ az a hely, ahol minden megromlik. A jó szándék lemorzsolódik, a rossz még rosszabb lesz. Még nem volt nagyság, amely ne torzult volna el, és komolyság, amely ne vált volna lényegtelenné. Nagy gondolkozók, vallások, szentek. A világ a hazugság helye. A hazugság itt nem a morális rossz, hanem a morális rossz bázisa. Nem a bűn, hanem az a valami, amiből a bűn keletkezik. Egyelőre csak a normális ember megromlása. Minél édesebbnek látszik, annál visszataszítóbb. Mint a sinuázri, minél barátságosabb, annál aljasabb. A világban minden más, mint ami, és más, mint aki. Kungce és Szokratész azt állította, minden baj oka, hogy a szavak elvesztették eredeti jelentésüket. Mást gondolnak és mást mondana. A világ az a hely, ahol a szavak eredeti értelmüket elvesztik. Ha az értelmet helyreállítanák, a világ eltűnne. A hazugság nem bűn, nem ütközik a morális törvényekkel, de nem is élettani defektus, és ezért nem ütközik a biológiai törvényekkel. A kettő között van sajátos és külön terület, mint ahogy a világ is sajátos és külön terület a természet és a morál között. Ezért az, ami hamis és áll, és megtévesztő, nem rossz és nem betegség, hanem fals. Ez az, amitől a legjobban lehet szenvedni. A bűn és a betegség között lévő speciális területen nincs tétel és nincs törvény. Ez az egzisztencia helye. Ez a világ helye. Ez itt a természet és a szellem között, az élet legérzékenyebb pontján, a romlottság és az elaljasodás helye. A jó mindenről semmit sem tud. A büntető törvénykönyv lesújt a dúvadakra, és a baktériumokat nem veszi észre. Pedig ami az embert megrontja, nem az úton álló. Nietzsche mondja, és nyomában sokan gondolják, hogy az, amit bűnnek neveznek, a társadalom mai állapotában egyre inkább végső kitörési lehetőség, kétségbeesett és otromba kísérlet arra, hogy valaki a romlása gödréből kimásszon, és akár tegyük fel, gyilkosság árán is egyfajta új természetes ártatlanságot szerezzen, mert még a bűn is elviselhetőbb, mint ebben a koszban száját befogva élni, és úgy tenni, mintha minden a lehető legnagyobb rendben lenne. A bűnösök, mondja Nietzsche, a mai társadalomban a tiszta emberek, legalábbis azok, akik a leginkább szomjazzák a tisztaságot, de minden esetre az egyszerű orgyilkos nem érhetetlenül tisztább, mint például a politikai, a gazdasági karrierista, az irodalmiról nem is szólva, vagy a közéleti funkcionárius, különösen, ha valaki arra gondol, hogy az ilyen gyilkos milyen esetlenül, milyen becsületesen és meghatóan együgyű ahhoz képest, aki karrieriért önmagában kénytelen minden emberit apró darabokra zúzni, és megdarálni, és összetörni, és nincsen sejtje, amely ne lenne megrugdalva, és leköbdösve, és semmi sem maradt benne, ami ne lenne esetleg jóval áron alul megvásárolható. Akár meglepő, akár nem, de minden esetre tény, hogy ezen az egzisztenciális középen, a morális a biosz között, az életet beszennyező tettekről csak a magas és fejlett hagyománnyal rendelkező népek szereztek tudomást. Csak Kína és India, Görögország és Róma, újabban Franciaország és Anglia. Ha a kultúrának egyáltalán van definíciója, csak az lehet, hogy egy népnek van-e mértéke nem csak arra, hogy mi az erkölcsi jó és rossz, hogy mi az egészséges és beteg, hanem arra is, hogy mi az, amit közös életet tisztítja és beszennyezi. És mi, ami a kultúrnépek életét jellemzi, hogy a beszennyezés ellen tudatosan védekezni képesek. Hogy Kínában és Indiában az egzisztenciális érzékenység erre megvolt, az köztudomású, de az is, hogy a görögök és a rómaiak irodalma is tele volt figyelmeztetéssel, hogy az embert a közvetlen veszély nem a bűnök, hanem az egzisztenciális korrupció felől fenyegeti. A franciáknál a moralisták, az angoloknál a szatirikusok tartózkodtak azon az őrhelyen, ahonnan az élet tisztaságára felügyelhettek, és mindenkit már elég korán megtanítottak arra, hogy a korrupt ember ellen miképpen védekezzenek. A kultúrátlanságot pedig éppen minden népnél is korban az jellemezte, hogy az ember védtelen volt, nem a bűnök ellen, amelyekről a büntető törvénykönyv paragrafusszerűen intézkedett, hanem a korrupt ember hitványsága ellen, és nem volt mértéke a gorombaságra és a tapintatlanságra, az indiszkrécióra és a tolakodásra és a pimasságra, és az álnokságra, és azokra az árnyalatokban nehezen meghatározható aljasságokra, amelyek az emberi életet a bűnöknél sokkal mélyebbről veszélyeztetik. A kultúra hiánya elsősorban annyit jelent, hogy az ember a huncuttal és a cudarokkal szemben védelem nélkül van. Közösséget nem tanították meg arra, hogy elszigetelje őket. Az emberek félnek tőlük és engednek nekik, és meghunyászkodnak és félrehúzódnak, csak nem csodálják őket. Morális bűncselekmény itt sincs több, mint más népeknél. De az élet színvonala elrettentő, mert a bűn, az erkölcsi rend olyan brutális megsértése, amely ellen minden nép védekezni tud. Az életet beszennyező, egzisztenciális korrupció ellen a kultúrálatlan nép tehetetlen. Kis zsiványoknak és szélhámosoknak, az alattomos furakodóknak és a nagyszájú hencegőknek, a fondorlatos handléknak és a nyeglebecsteleneknek reménytelenül ki van szolgáltatva. A lét leginkább az élővízhez hasonlít, legalábbis annyiban, hogy semmiféle szennyet nem fogad be, és a lehető legrövidebb idő alatt minden fertőző anyagot felold és feldolgoz és semlegesít. A források és a hegyi patakok és a tavak tulajdonsága, ha trágyát hajítanak is, belevízük néhány lépéssel odébb már iható, és néhány perc múlva a méreg hatása nyomtalanul eltűnt. A lét minden szennyet kibír, és minden tisztává lesz benne. Indiában a lét szava szat. Szóró-szóra annyit jelent, mint az, ami van. De annyit is jelent, hogy színűtig tehet önmagával, de annyit is, hogy fényes, és egyszerű, és ragyogó, és annyit is, mint igazság. A szat pedig annyit jelent, mint nem igaz, és nem létező. Ezért mondják, hogy aki a lét körébe emelkedett, nem követhet el többé sem bűnt, sem hibát, nem gondolkodhat, és nem mondhat olyat, ami helytelen, és nem igaz. A létben minden tiszta és valódi és igaz, és a lét mindazt, ami foltot ejthetne rajta, felszívja, mint a párát, a levegő, és maga foltatlan marad. Az élet határtalan érzékenysége és beszennyezhetősége. Bárhol követel bárki valamit, ami megzavarja, azonnal az egész elsötétedik. 1000 kilométerre és 1000 évre megérezhető. A létben minden szenny feloldódik, az élet a szennyet nem tudja feloldani. A homály és a súly itt marad, amibe az ember beleütközik, ami az emberre nehezedik, ami látását elhomályosítja. Nincs sebezhető, mint az az illanó, és megfoghatatlan, és könnyű valami, ami az élet, és nem a drasztikus inzultus az, amit olyan nehezen visel el, hanem az elaljasodás húzamosabb tortúrája. Ezért nincs jogosultabb, mint az életféltés. Nincs érthető, mint a próféta haragja. A próféta nem a vagyont és hírnevet, a hatalmat és az élveket kifogásolja. A korrupció azt az életet rontja meg, amit mindenki közösen él, amiben mindenki részesedik, amelynek tisztaságára mindenkinek elemi igénye van, és amit mindenkinek, aki a tisztaságra érzékeny, féltenie kell. Az életféltés egy bizonyos fokon túl elmebaj lehet, a dühöngő őrület tüneteivel, mint Izajásnál, Savonarolánál, Nietzschénél. De rossz szemének kell lenni annak, aki azt az életféltést a direkt morál életféltékenységével összetéveszti. Ez itt nem vak, amely a világot a létből a legszívesebben kitörölné. Ez a naív ragaszkodás az élet primordiális természetéhez, az idillhez. A direkt morál nem az életért aggódik, hanem sértődött, és felül akar kerülni a javakra és a hírre és a hatalomra féltékeny. Ez itt nem becsvágy. Aki magát, az életet, a szakrális örömet, a mézet, mint a hinduk mondják, félti, gyűlöl, de méreg nélkül gyűlöl, és nem mert megrövidítették, hanem mert az aranykort megmérgezték. Világ, ez itt az, amit eddig csináltunk, és amit minden jel arra val, önhit eszelősséggel tovább csinálunk, annak ellenére, hogy csak nem mindenki, aki valamennyire is értelmes, már látja, igen kevés kell ahhoz, hogy az egész a fejünkre szakadjon. Mert miután jelentőségét az összes téma elvesztette, egyetlen közös megbeszélni valónk maradt, a válság. Ezen kívül minden egyéb felesleges és lényegtelen. Minél magasabb rendű az ember, az árulás annál súlyosabb. A kicsinyek, a politikusok, a zsurnaliszták. Mit árulnak el? Legfeljebb az eszmét, de a feljebb és még feljebb, ahogy Hölderlin mondja, Vergisst sich und sein Gott. A morálnak nem természete, hogy direkt legyen. Nem azért vagyok itt, hogy bárki fölött ítéletet gyakoroljak, hanem hogy velük közvetlenül együtt éljek. Az ítéletet önmagam fölött kell gyakorolnom. A direkt morál elvetendő. De mit tegyek azzal, aki a javakra suttyomban kezét ráteszi, tolakszik, és mint a ripők szokta, mindjárt az első helyre ül. Vagy talán ez az emberi, a nagyon-nagyon emberi, elcsúszni és eladni, és megtévedni és megtéveszteni, és megalkudni, és piszkos kis üzletekre vadászni, és hízelegni, és behódolni, és bemocskolódni, aztán gyötrődni, és a rossz lelkiismerettel vitázni, és árulkodni, és hazudozni, és cinikusnak lenni, és az egészet elviccelni, és az egésznek hátat fordítani, és menekülni előle, menekülni és letagadni. És az az embertelen, aki az amúgy is kétes tisztaságot monomániákusan őrzi, és ebből önmaga számára magaslatot és koronát csinál. Vajon nincs-e szükség a szív egyszerű tisztaságának felső fokára, hogy az ember csak nem állati romlatlansággal, arcátlanul, akit lehet, elmarjon a zsákmánytól? Vajon nem kell ehhez a becstelenséghez eddig el nem képzelt alázat? Vajon azt az elvetemült korrupciót nem lehet-e megrendítően gyermekinek tartani? És ha tényleg ez a világnak való behódolás, az emberi élet szakrális intimitásának elárulása, és minden valahogy is megérinthetetlen fensőbbséghez való hűtlenség, vajon nem karizmatikus ártatlanságra van szükség, hogy mindezt az ember elkövethesse? Tekintve, hogy mindenki élni, sőt mindennek fölött és minden áron élni akar, és az élethez való jog, és az élet, mint önérték és legfőbb jó, az a gondolat, amellyel még az olyan emberek is, mint Goethe és Nietzsche, az egész korszakot felbőszítették. Ideje lenne feltenni a kérdést, vajon tulajdonképpen mit is jelent élni. Amit az ember lát, elég zavaros, alig több, mint fejvesztett tolongás, aminek az élet primordiális természetéhez semmi köze, mert semmivel sem több, mint őrjöngő mohóság, mindent megbámulni és megnyalni, wurstit és kiállítást, operát és fesztivált, és színházat, és futballmeccset, és felvonulást, de főként divatbemutatót és mozit, és a sokadalomban, mintha éppen az élet ellenkezőjéről lenne szó, nem élni, vagyis inkább arról, hogy az életről ennek az izgatott szétszórtságnak segítségével minél tökéletesebben megfeledkezni. Hogy ne kelljen többé gondolni rá. Ezért mondja Heidegger, hogy az ember ma a lét elfeledettségében nem is él többé, hanem a sajátságos életsóvár állapotban szomjazik, nincs is lehetősége arra, hogy éljen, és minden, amiben része van, a valódinak szomorú szurrogátuma. Mondjuk élet az, ami narkotizál. Élet, mint ájultság. Dohány, morfium, pálinka, kávé. Ide jutott szegény Faust és a nyomorú Dionysos. Az élet normalitása elveszett, és sürgősen pótélményekről kell gondoskodni, hogy az ember az életéségtől ne kapjon elme bajt. Vajon milyen feszültségek egyenlítődnének ki, ha tegyük fel valaki ténylegesen élhetne? Milyen álmai teljesülnének? Milyen viszonyban áll az ember a postás kisasszony életeszményével, aki csak egyszer, egyetlen egyszer estélyi ruhában, fején akár hamis diadémmal is, de harsona szóval szeretne bevonulni trónterem híján az utórait a bárjába, mint Shakespeare királynői. Milyen viszonyban áll például a diktátori életeszménnyel, amikor az a díszszemlét tartja, mert az a postás kisasszonyétól nincs is olyan távol, csak a kulisszák szürkébbek és a távlat zordabb. Milyen igénye van, milyen ízdése, milyen becsvágya, milyen halhatatlanság ideája, mi az, ami kedvesebb neki, mint maga az élet? Nem élni, az életet kirabolni, csak nem méltatlankodni, csak semmi indulat, semmi rokonszenv és semmi ellenszenv. Csak körülnézni, nem javító szándékkal, Isten óvjon. Temperált, okos, egyszerű szavakat keresni, hogy megnyugodjanak, még iróniával sem, még részvétel sem, csak nem szeretettel, ahogy az ember a kísérleti patkányokat nézi, amikor a pestis tüze ott ég a piros szemünkben. Amit világnak nevezünk, az olyan lény részére, aki a földön csak mint turista tartózkodik, merő agyrém és nonsensz. A világból kívülről semmi sem látható. Lehet, hogy az emberiség kollektív karmája, vagyis következménye mindannak, amit az emberiség sorsában sok százezer éve felhalmozott, s ezt az átkozott hagyatékot most viselni kell. Ez a kezdettől fogva gyűjtött örökség. A világban a logika érvénytelen, de érvénytelen a morál, sőt érvénytelenek a szerves élet törvényei is. A világnak egyetlen logikája van. Egyszer elkövettek valamit, és ennek most minden következményét viselni kell. Mint a Tóra mondja, hetedíziklen. Vagy ahogy a tudomány mondja, áttöröklés. Vagy mint Buddha tanítja, minden tettünk és gondolatunk és mozdulatunk és szavunk, régebbi életünkben elkövetett szavak és tettek és gondolatok elkerülhetetlen következménye. Ami a világban történik, az alkímia nyelvén szólva kolosszális putrefakció, ami annyit jelent, mint megromlás, felbomlás, erjedés, megpüffedés, széthullás, rothatás, megfeketedés és feloszlás. Putrefakció nem értelmetlen pusztulás. Ez az állapot, amikor a természet anyaga, a prima matéria szerkezetét és alakját lebontja és széthull, hogy új és más felépítésben realizálódjék. Ami a világba kerül, azonnal elkezd erjedni és dagadni. Mi ezt ránk nézve kedvező megfogalmazásban növekedésnek és fejlődésnek nevezzük. Az ember eredeti csecsemő alakjának 20-szorosára dagad, azután új erjedés keletkezik, a szexus, hogy az új lényeket bomlasszon ide, közben szedi magába a természet különböző anyagait, hogy magába megerjessze, és végül emberi alakjában ez a lény megszűnik, amit úgy hívunk, hogy halál. A világ alkímiai műhely, ahol a természet átalakul valami mássá, részben trágyává, részben, mint az alkimisták mondják, aranyjá. Ha az ember ennek az átalakulásnak érdekében különös erőfeszítéseket tesz. Minden esetre a világot végleges helynek tartani ügyefogyottság, és aki nem ébredt tudatára annak, hogy átalakulása érdekében mit kell tennie, az nyomtalanul elkeveredik, és elmerül ebben az emésztőgödörben, és abszolút létéről lemond. A világ elvesztette otthon jellegét, és az ember itt már komoly közösségi kapcsolatok nélkül csupán, mint megfigyelő tartózkodhat, és azt, ami itt történik, csupán etnológiai egzotikumnak tekintheti, ami lehet furcsa és bizonyos tekintetben érdekes, de tulajdonképpen teljesen jelentéktelen. A tudomány paradoxona. Miután a politika a világ oldalára állt, és az embert megőrlő hatalomhoz csatlakozott, és miután a vallás is a világ emberellenes hatalma lett, úgy látszott, a tudomány az egyetlen, amely az embert a világgal szemben megvédi. Az utóbbi néhány száz év után erre nincs többé remény. A tudomány éppen olyan egzisztenciálisan korrupt, mint a politika és a vallás, és az ember fiának nincs többé helye, ahol fejét lehajtsa. A világ elhatalmasodása. Az európai történet két korszaka. Az első korszakban direkt morál uralkodott, és az ember abban a bosszúban élt, amit a világ elszenvedése benne fölkeltett. A világ a ledér szajha, akit az embert elcsábítja, kifosztja, kinevet és otthagyja. Ókor és középkor, a második korszakban a rossz lelkiismeret uralkodott, mert az ember behódolt és alkalmazkodott, és világi lett, és felfedezte a művészetet és a tudományt. Újkor, kezdődik a harmadik korszak, már nincsen más, csak világ, permanens inzultus és tortúra. A múlt század az őrültek százada, Hölderlin, Schumann, Gogol, Baudelaire, Maupassant, Van Gogh, Nietzsche. Ma már nem vagyunk képesek megőrülni, ehelyett az otthontalanok, orosz és szerb, és német és román és francia és spanyol emigránsok és diszidensek. Az otthontalanság legújabb alakja, amikor az ember saját hazájában sincs többé otthon. Belső emigráció. Aki nem hódol be, az átvonulhat a direkt morálba, és lehet lázadó és főhet bosszújában. Nincs más út. Direkt morál, vagy rossz lelkiismeret. Aki sehol sincs, az hontalan.
Magamba költözöm. Ma éjjel sem.